Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Halasi Kaleidoszkóp című műsort hallgatják, és két nagyon szimpatikus, talán még lehet mondani, hogy fiatalemberrel fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben. Kodácsi Tamás református lelkipásztorral és Nobilis Márióval, aki római katolikus lelkipásztor és főiskolai tanár. Érdekes apropója van annak, hogy ti most itt vagytok Kiskunhalason a Szilágyi Áron gimnáziumban. Egy olyan beszélgetésre készültek, amelynek a témája a reformáció 500. évében egy különösen izgalmas és talán úgy is lehetne mondani, hogy korszerű, meg lényeges téma. De hát ezt majd elmondjátok ti, hogy ennek a miben létét hogyan is kell fölvázolni és megérteni. Arra kérlek, hogy magatokról mondjatok el először néhány gondolatot.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Kodácsi Tamásnak hívnak, és itt a szomszédfaluban nőttem fel Kecskeméten. Innen kerültem teológiára, és a teológia mellett a természettudományi karon a programozó matematikus szakot végeztem el, és ez a vallás és természettudomány kapcsolata, ez elejétől fogva izgatott, ebből is írtam a doktori dolgozatomat. A Jezénius Központ, ami a tudomány és hit kapcsolatával foglalkozik, annak az egyik alapítója vagyok, és ma azt látom, hogy egyébként ez a kérdés, ami a hit és tudomány kérdése, illetve a természettudományos kérdések is leginkább az ökológiában kapcsolódnak össze. A legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan tudunk megbirkózni ezzel az ökológiai krízissel, amiben benne vagyunk, és gyermekeink is belekerülnek. Úgyhogy azóta ökoteológiával foglalkozom, teremtésvédelem a református egyház ökogyülekezeti mozgalmába, és így ismertem meg Máriót is a teremtésvédelmen keresztül, tehát nem most kezdtük el a nevetést, hanem ez egy régi kapcsolat, ami a teremtésvédelmi hátterünket jelzi. A feleségem evangélikus, egyetemen tanít, illetve hitoktató és hittantanár. Három gyermekünk van, úgyhogy ez a kérdés, ami az ökológiát illeti, ez nagyon élesen érint bennünket.
Már ökológiáról, teológiáról, meg gyermekekről van szó, akkor te gondolatod szerint melyik a fontosabb vagy indokoltabb kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinknek, vagy milyen gyerekeket hagyunk a világra?
Nagyon jó kérdés, ez a kettő összefügg. Az a helyzet, hogy ma ugyanúgy a táplálékért folyik a harc, és a földért, illetve az erőforrásokért folyik a harc. Most nem horizontálisan vesszük el a másiktól, hanem lényegében a gyermekeinktől vesszük el. És otthon pont azon gondolkozunk a feleségemmel, hogy mire tanítsuk a gyerekeket. Síelni tanítsuk, mert jön egy jégkorszak, vagy sivatagi életmódra tanítsuk, mert ott kell megélniük. És pont ez a kérdés is, ez a bizonytalan jövő visz oda bennünket, hogy amit csak tudunk a kertben, a tanításban, a nevelésben adjunk át a gyerekeknek, hogy azt a világot túl tudják élni, amit mi hátra hagyunk nekik. Szóval ez a kettő nagyon mélyen összefügg.
A gyülekezeti szószékről hogyan lehet ezt a gondolatot megfogalmazni? Tehát hogyan lehet ezt egy keresztény református igehirdetésbe belefoglalni?
Nagyon sokféleképpen, ez egyik skót kollégám mesélte, hogy kimutatták, hogy mekkora a gyülekezetüknek a karbonlábnyoma, és mellé tettek egy presbiteri határozatot, hogy ezt mennyivel akarják egy éven belül csökkenteni, és így kérdeztem, hogy ezt hogy vetted rá a presbitériumot erre, és azt mondta, hogy prédikált róla. Mondom, mennyit prédikált? Azt mondta, hogy egy éven keresztül minden vasárnap erről prédikáltam, hogy ez mennyire fontos.
Akkor ebben nem volt skót.
Ebben nem. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csupán divat. Tehát erről nem lehet úgy beszélni, mint hogy a teremtésvédelmem kérdését most akkor elővesszük, és beállunk ebbe a divatos irányba. Ez valahol egy magától értetődő felelősség kell, hogy legyen a keresztény létünkből fakadó felelősség. Erről nem csupán prédikálni kell, és nem hiszem, hogy csak ez lenne a megoldás. Nyilván, amikor egy kortárs lelkész fölmegy a szószékre, akkor abba a világba él, amiben mindannyian élünk. Tehát ennek tudatában kell lenni, hogy hol állunk és hova tartunk, de sokkal inkább gyakorlati kérdés ez, hogy mit tehetünk mi és hogyan gondolkodunk erről.
Egy kortárs katolikus, ha jól tudom, német teológus mondta, hogy számára a készülés közben az első száma a Biblia, a második a napilap. És talán ezt a rövid beszélgetést ezzel a gondolattal fejeznénk be. Kedves hallgatóktól elbúcsúzunk néhány perccel, addig zenét hallgatunk, és utána Márióval folytatjuk majd a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Másik beszélgető társam Nobilis Mário, római katolikus lelkipásztor, főiskolai tanár. Hasonló a kérdésem feléd is, hogy mutasd be magad és az életedet.
Én Budapesten születtem, egy elég nagy családban, 4 húgom van, de az előző szinteken is, tehát szüleimnél is általában nagy rokonság van, úgyhogy így egy ilyen elég változatos és forgatagos családi életben nőttem fel. Egyébként én nem Budapesten, hanem hát a legtöbb időt Tatabányán töltöttem gyerekkoromban, tehát ott éltünk a leghosszabb ideig, de aztán a Pannonhalmi Bencés gimnáziumon érettségiztem. Ez még akkor volt, amikor az, hogy egyházi gimnázium, az még nem volt egy olyan megszokott dolog. Magyarországon katolikus gimnázium az 8 darab volt összesen, és hát ebből volt az egyik a Bencéseké Pannonhalmán. És aztán utána, 2 év munka után mentem a teológiára, a központi szemináriumba. És hát aztán a Székesfehérvári Egyházmegye papjaként kezdtem el a szolgálatomat 1991-től, és nagyon sok mindenbe belevetettek. Az első állomáshelyem Dunaújváros volt, mint káplánnak, és hát amikor a püspököm ezt így elmondta, hogy oda szeretne küldeni, akkor láttam a szemében az aggodalmat, meg a hangjában, hogy mit fogok én ehhez szólni, én meg ránéztem, és mondtam, hogy püspök úr, hát köszönöm, és akkor megdöbbent, hogy hát miért, te ennek örülsz? Hát nagyon, mert ugye a Tatabánya, ahol fölnőttem, az egy nagyon hasonló világ, mint Dunaújváros, úgyhogy én titokban vágytam erre, hogy hát, ha Dunaújvárosba mehetek, oda helyeznek, mert én tényleg csak mondhatni, így beleszagoltam a levegőbe Dunaújvárosba, és tudtam, hogy kivel, hogy kell beszélni, mit kell mondani, mit gondol az emberek, mert tényleg nagyon hasonló világ volt. De hát aztán utána voltam egyetemi lelkész Pilis Csabán, a Pilis Csabai Katolikus Egyetem Pilis Csabai kampuszán az egyetemi lelkészség megalapításával foglalkoztam. Plébános, 2 plébános, 3 plébános, ugye egyszerre, így nálunk ez így halmozódik, és az most már ez a 3 plébáné az nem is ritkaság, akkor még az különlegesebb dolog volt. Aztán börtönlelkész is voltam, Tökölön, mitközben plébános, és így tovább. És aztán 2003-tól 2011-ig az Országos Lelkipásztori Intézetnek voltam az igazgatója. Utána pár évre, 3 évre kimentem Rómába, illetve Firenze mellé Lopianóba kicsit tovább tanulni, mert aztán onnan hazatérve folytattam, illetve akkor addig is csináltam már, de onnantól a főállásom már lett a tanítása, Sapientia, szerzetesi hittudományi főiskolám. Ez az Oli igazgatóság volt egy ilyen érdekes fázis abból a szempontból, hogy amikor ezt elkezdtem, akkor még engem egyáltalán nem érdekelt a környezetvédelem, teremtésvédelem. Kicsit úgy voltam vele, hogy hát ez egy ilyen úri huncutság, vagy egy ilyen modern félrehajlás, hogy hát miért ilyesmivel foglalkozunk, amikor nekünk az egyház ügyeivel kéne foglalkozni. De aztán egyszer hallottam egy ezzel kapcsolatos konferencián, amire hát hivatalból el kellett mennem, hallottam egy nagyon érdekes megközelítésmódot, az egész konferencia ebben a megközelítésmódban zajlott, hogy nem arról van szó, hogy pontosan, hogy Tamás is mondta, nem arról van szó, hogy a világ csinál valami nagyon modernet, és mi próbáljunk utána menni, hanem hogy azt kérdezzük meg, hogy akar-e Krisztus nekünk a világnak erre a gondjára valamit ma válaszolni, és akar-e bennünk Krisztus valamit válaszolni. És innentől viszont nagyon érdekelt a teremtésvédelem, ökoteológia, és akkor valóban így találkoztunk össze ugye a különböző felekezeteknek az ezzel foglalkozó csoportjaiban. És számomra ez most nem csak azt jelenti, még talán egy lépésre tovább menve, nem csak azt jelenti, hogy rádöbbenünk, hogy Krisztus akar valamit mondani a világnak a gondjaira, és mi vagyunk az a válasz, amit ő akar mondani, hanem hogy ez igazából az egyháznak az önértelmezését is befolyásolja, gazdagítja, pontosítja, hogy ne az akarjunk lenni, ami Krisztus közössége 2000 éve volt, hanem az akarjunk lenni, aki ő ma akar lenni itt köztünk.
Egy különös beszélgetésre készültek. Több hallgatónak van egy olyan érzése, hogy egy református lelkipásztor, illetve egy római katolikus lelkész leül egy asztalhoz, és egy témáról beszélgetnek, abból valami vita fog kialakulni. Mennyire lesz ez vita, és mennyire lesz ez egy nagyon-nagyon építő, sok hasznot hozó beszélgetés?
Itt hadd utaljak vissza egy nagyon fontos, hosszú tapasztalatomra. 10 éven át alapítója és vezetője voltam a Közös Pont missziónak katolikus részről, amit ugye katolikus, evangélikus, református ifjúság lelkipásztorok alapítottunk a fesztiválokon való misszió céljából, és amikor ezt meghallották kívülállók, hogy ti együtt misszionáltok ott, akkor mindenkinek ez volt az első kérdés, hogy de hát itt azonnal összevesztek, nem? Sőt, már annak idején Dunaújvárosban, amikor a reformátusokkal közösen kimentünk a mozitérre, és ott evangelizáltunk, akkor odajöttek kívülállók, és mondták, hogy de hát ti utáljátok egymást, nem? És akkor mi mondtuk, hogy nem, mi szeretjük egymást. És ezen annyira megdöbbentek, hogy innentől kezdve érdekelni kezdte őket az üzenet. Na most ezt gondolom, hogy sokan tényleg hát ilyen történelmi hagyományokból, egyszerűsített gondolatokból azt gondolják, hogy itt csak veszekedni lehet, miközben az egyházaink Krisztusban sokkal-sokkal közelebb vannak egymáshoz, és ez nem csak a 3 történelmi egyházra igaz, hanem még sok más keresztény keresztény közösségre és felekezetre, Krisztusban sokkal közelebb vagyunk, mint amennyi nézeteltérés van köztünk, és ezekről a nézeteltérésekről is lehet nagyon építően és egymásra figyelően beszélgetni. Tamással együtt voltunk most ezen a bizonyos konferencián, amit ő már említett, és ott nekem ez egy hatalmas élmény volt, hogy a mai meghatározó teológus gárdája a három nagyobb egyháznak, az mennyire egymásra figyelve volt jelen három napon át.
Tamás, hasonló a véleményed erről?
Igen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a vita, meg az építő beszélgetés az nem zárja ki egymást. Tehát nem kell összevesznünk. Én egyébként pont azt a veszélyt látom nagyon sokszor az ilyen ökumenikus párbeszédben, hogy simogatjuk egymást, és nem érintünk olyan dolgokat, amiben azt gondoljuk, hogy veszekedés lesz. Sokkal fontosabb az, hogy megértsük a másikat. Tehát én alapvetően nem a vallási pluralizmusnak a híve vagyok, hanem sokkal inkább annak, hogy értsük meg azt, hogy mi hogyan gondolkodunk, és értsük meg a másikat, hogy hogyan gondolkodik, és hogyha nem is jutunk egyességre, sokkal fontosabb az, hogy azzal a tisztelettel forduljunk a másikhoz, hogy az a hagyományrendszer, azok a gondolatok, amiket ő val, azok számunkra mit jelentenek, miben adnak újat, és miben tudunk közelíteni egymáshoz. Márióval az a helyzet, pont a teremtésvédelem kapcsán, hogy több éve együttműködünk, ami egy alulról jövő kezdeményezés volt a különböző történelmi egyházak felől, az evangélikus egyház indította ezt, és évek óta együtt ünnepeljük a teremtés hetét. Ami azt jelzi, hogy vannak ennél sokkal nagyobb problémák a világban, például a ökológiai krízis, amiben muszáj összefognunk, tehát egymásra vagyunk utalva, és itt nincs helye annak, hogy most kinek mekkora szemétdombja van, és hogy ki hol akar kakaskodni. Tehát nem az az idő van már, hogyha globálisan nézzük az egész állapotunkat.
Pár persze ismét elbúcsúzunk a hallgatóktól, és utána majd akkor az érintett témáról, illetve az előadás alapvető témájáról beszélgetünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Azért, hogy ebben az utolsó néhány percben a beszélgető társaimnak legyen lehetősége ezt a gazdag témát, az egyetemes papságnak a témáját, amennyire lehet bemutatni, át is adom nektek a szót, és hát valljatok erről a kérdésről.
Az egyetemes papságról fogunk most beszélni. Még nem tudom, hogy Mário mit fog mondani, de mondjuk induljunk ki abból, ahogy te is mondtad, hogy maga a megszólítása a különböző felekezetű egyházi személyeknek, ez különböző, tehát más a tisztelendő, más a tiszteletes, különböző hierarchikus címek vannak, amikben az egyházak egyfajta egyházi struktúrát fogalmaznak meg. Az egyetemes papság gondolata az azt jelenti, hogy minden hívő pap nagyon röviden, és ez a protestáns elv azt húzza alá, hogy lényegében köztem, aki felszentelt lelkész vagyok, és a gyülekezeti tag között nincsen különbség, ami a papságot jelenti, és ebbe a papságban én azt értem, hogy mindannyian imádkozhatunk Istenhez, nincs szükség külön közben járóra, mindenki egyenest oda tud folyamodni Krisztushoz, mindenkinek megvan az a felelősség, hogy a lehető legjobban tegye a dolgát, ez is az egyetemes papságnak a része és a feladata. Tehát ez a fajta fokozati különbségtétel, amit nagyon sokan a távol és érinthetetlen papra gondolnak, ez a protestáns hagyományban, ez Luther és Calvin nyomán eltűnt.
Tamás mondja, hogy a protestáns hagyomány, én meg kiegészíteném, hogy a protestáns és a II. Vatikáni zsinat óta katolikus hagyomány. Mert én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már Tamástól egyszer hallottam ennek az előadásnak egy változatát, és tudom, hogy ő azzal fogja kezdeni, amivel én egyetértek, hogy alapvetően ennek az értelmezésében nincs különbség. Tehát a II. Vatikáni zsinat és a protestáns hagyomány értelmezésében arról, hogy mi az egyetemes papság, igazából nincs lényegi különbség. Időbeli, meg hangsúlybeli eltérések vannak. Valószínűleg nagyon fontos, hogy a katolikus egyház egy utat tett meg, amíg ezeket a teológiailag értelmezhető szakaszokat a Szentírásból sikerült egy egységes rendszerbe foglalni a maga részéről, és amikor így fölnézett, körülnézett, akkor kiderült, hogy de hát akkor egyetértünk. Tehát akkor tulajdonképpen egy a teológiai nézőpontunk, nyilván persze ettől még a szolgálati papság viszonya ehhez az egyetemes papsághoz, az egyelőre még egy különbség, tehát ott nyilván más a katolikus nézőpont, bár az az igazság, hogy ennek a különbségnek a nagy része Az viszont elég jól érthető a reformáció korában kölcsönös félelmektől, aggodalmaktól, elzárkózástól és az önállításnak a akkoriban úgy szükségesnek érzett volt. Tehát, hogy akkoriban muszáj volt megfogalmazni, hogy mibe vagyunk mi azok, akik nem ők. És nagyon sok mindent, ha ezt a görcsöt elengedjük, hogy minden áron meg kell mutatni, hogy mi nem ők vagyunk, akkor még ezekben a kérdésekben is sok mindenről kiderül, hogy tulajdonképpen ugyanazt gondoljuk. Illetve hát még egy szempontot szeretnék idehozni, és egy kicsit visszautalnék arra, amiről itt előzőleg beszéltünk, hogy amikor a közös pont misszióban mi kint voltunk a fesztiválokon, a Szigeten például, és jöttek a fiatalok a kérdéseikkel, egy-két év után ezt így megállapítottuk egymás között, evangélikus, református, katolikus lelkészek, hogy lehet, hogy az egyházaink között meghatározható, hogy hány százaléknyi tanításbeli különbség van. De azokban a kérdésekben, amelyekkel a fiatalok hozzánk, mint egyházakhoz fordulnak, lényegében 99%-ban ugyanazt válaszoljuk. Tehát, hogy ami igazán érdekli az embereket, azokban a kérdésekben tulajdonképpen ugyanazt akarja mondani Krisztus általunk. És itt is ezt gondolom, hogy lehet, hogy az egyházaink között van teológiai értelmezésbeli különbség abban, ez biztos, hogy mit jelent a szolgálati papság, mennyiben ontológiai különbség és ilyen szent szavak, de hogy igazából ugyanakkor a világ részéről, a közösségek részéről, a gyülekezetek részéről azért van egy nagy hasonlóság abban, hogy mit kér ettől a szolgáló rétegtől, és miben szeretné, hogy segítse őt, és ez is folyamatosan közeledik egymáshoz. Tehát a katolikus pap számára is ma sokkal fontosabb dolog a Szentírás központi helye, mint mondjuk 80 vagy 100 évvel ezelőtt.
Említetted a fiatalok kérdését, és neked szól most, Tamás, ez a kérdés, hogy úgy is lehet ezt az általad megfogalmazott gondolatot lefordítani, hogy ahol az élet sűrűje van, tehát ahol a legneuralgikusabb területek, meg az élet nagy kérdései megfogalmazódnak, ott már feloldódnak ezek a különbözőségek, vagy ezek a görcsök?
Igen, ezt mondjuk így is lehet nézni, hogy Kínából nézve nagyon hasonlóak vagyunk. Tehát ahol igazán fontos az, hogy az evangéliumot hirdessük és segítsünk valakinek, ott ezek a dogmatikai különbségek azok eltűnnek. Tehát én több olyan programban is voltam benne, nem csak a teremtésvédelemben, hanem például a cigány misszió kapcsán, ahol sokkal fontosabb volt az, hogy mit tudunk együtt tenni, mint az, hogy miben különbözünk egymástól.
Ezzel kapcsolatban ma délelőtt Facebookon írtam egy papbarátomnak, aki Angolában szolgál, és írtam, hogy hát hova fogok ma jönni, és miről lesz szó, és erre azt írta vissza, hogy hát jó, rákcsáljátok ezt a kérdést, de szerintem inkább katolikusoknak, evangélikusoknak és reformátusoknak együtt kéne jönni misszionálni Angolába. Tehát, hogy a misszió és közösen, ő szerinte ez sokkal fontosabb. Nem azt mondja, hogy ne csináljuk ezt, csak hogy ha ez azt szolgálja, akkor jó.
Én azt gondolom, hogy ahogy Mário mondta, hogy a II. Vatikáni zsinat mekkora nagyot lépett előre pont az általános papság megfogalmazásával kapcsolatban. Én most egy kicsit önkritikusan, bárcsak mi is ekkorát tudnánk lépni a világban való szolgálatunkat tekintve. Tehát ahogyan nálunk nem dogmatikus szinten, de bizonyos szempontból hierarchikus az egyház szervezet, illetve van egy transzcendens képe a lelkésznek, aki felmegy a szószékre, a gyerekek szavával felveszi a Batman szerkót, ami ugye a palástot jelenti. Ha fel is megy, akkor is kortárs módon úgy kell szólnia, mintha azt a templomon kívül is el tudnám mondani. Tehát úgy kell megfogalmazni az üzenetet, úgy kell hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy az a benfenteseken túl is mindenki számára érthető legyen.
Elég hálátlan a feladatom, hogy most ezt a beszélgetést be kell, hogy fejezzük. Nagyon sok áldást kívánok mindkettőtök életére. Köszönöm, hogy beszélgettünk, és az előadáshoz is jó hangulatot kívánok. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy a Kaleidoszkóp műsorán túlmenően majd ezt az előadást felvételről is hallgassák meg. További jó rádióhallgatást!